Jó estét kívánok, ez itt az Adóinfo, az Inforádió adótanácsadói magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Kaputa Júlia. Köszöntöm a stúdióban Zara Lászlót, az Adótanácsadók Egyesületének elnökét. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Mai adásunkban a terményfelvásárlásokkal fogunk foglalkozni, illetve azzal, hogy az adóhivatal kiemelten végzett vizsgálatokat ezen a területen. Több probléma is felmerült, mégpedig, hogy az adóhivatal vitatja a számlák tartalmát, mert hogy szerintük nem termékértékesítésről van szó ebben az esetben, hanem ügynöki tevékenységről. Miben van igaza az adóhivatalnak, és miben nincs egyáltalán? Hogyan kell kiállítani akkor egy ilyen számlát?
Évelején voltak az első jelzések, hogy ilyen vizsgálatokat végez az adóhatóság, és adótanácsadók könyörülök értetlenül álltak azelőtt a jelenség előtt, hogy az adóhivatal ügynöki tevékenységnek minősít egy adásvételi szerződéssel alátámasztott terményértékesítési folyamatot. Ugye ehhez tudni kell azt, hogy a mezőgazdaságban különösen, de ez lehet más mezőgazdaságon kívüli tevékenység is egyébként. Tehát mezőgazdaságon különösen szokásos az, hogy már akkor megkötik a szerződéseket, amikor még gyakorlatilag maga a eladandó termék még el sem lett vetve. Tehát mondjuk az év elején, vagy akár előző évben már szerződéseket kötnek arra, hogy megveszi az adott esetben a gabonát, vagy bármilyen más mezőgazdasági terményt, mert erre neki van vevője, amit majd az tőle meg fog venni. A láncba akár ez 3-4 vagy akár 5 vállalkozást is jelenthet. Ugye legelől áll a termelő, aki ezt kicsiben a magyarországi mezőgazdasági szerkezetből adódóan ugye nem nagy birtokrendszerben, nem is középbirtokrendszerben termelik, ezért sok kicsitől kell fölvásárolni. A következő lépcsőben, akik ezt fölvásárolják, általában azok, akik rendelkeznek valamilyen raktározási kapacitással. Tehát ő neki biztosított azt, hogy a sok kis termelő hozzá beszállítja, ő azt tudja raktározni, adott esetben szárítani kell szárítani, és ezeket a terményeket ott tárolja. Innentől kezdve jön az adóhatóság aztán azzal, hogyha még a láncba mások is beépülnek, mert hogy ettől a terményt tároló, fölvásárló vállalkozástól megveszik a termény egy részét, egészet, ugye ez változó, akinek mennyi termény van szüksége, ami attól függ, hogy ő neki a végső vevője, aki majd adott esetben mondjuk külföldre nagyban eladja, mennyi terményre tart igény, tehát mi az, amit ő el tud adni. És akkor most a visszatérve oda, hogy a terményt fölvásárolja egy harmadik, a példámban vállalkozás, mert ő el tudja adni ezt a terményt egy nagybani kereskedőnek, és olyan szerződést köt, amiben azt biztosítja, hogy ő megveszi, tehát saját számlájára, saját kockázatára megvásárolja a terményt, és ez még akkor is igaz, hogyha ő már tudja, hogy kinek fogja eladni, hiszen a saját kockázatára vásárolta meg, még nem tudja a minőséget, hogy mit fog mondani majd a végső vevője minőségre, nem lesz-e ebben majd adott esetben valamilyen minőségi engedményre kényszerítve, ő megvásárolja ezt a terményt, és a szerződésbe kiköti, hogy ezt abban a gabonaszárítóban, raktárban kell tárolni, ahova eredetileg betárolták, vagy ahova berakták akkor, amikor a termelő ezt értékesítette. Ezek a szerződések tartalmazzák vagy külön díjért a tárolást, adott esetben a szárítást is, vagy eleve az árat úgy alakítják ki, amiért megveszi, hogy az már tartalmazza a tárolási költséget is. Ezek a szerződésekben, legalábbis amit én láttam, azokban a szerződésekben ez egyértelműen rögzítve van. És akkor itt jön az adóhatóság álláspontja, amikor azt mondja, hogy ezek az értékesítések nem termékvásárlások, tehát nem a saját nevemben és a saját kockázatomra vásároltam meg ezeket a terményeket, hanem ezt én, mint ügynök, annak a megbízásából, akinek majd én ezt eladom, és akinek végső soron majd leszállítják, annak a megbízásából ügynökként vásároltam meg. És itt szó sincs termékértékesítésről, itt közvetítésről van szó, amire teljesen más adó kötelezettségeket kell megállapítanom, hiszen még az előbbő példában, amikor saját magamnak megvásárolom mondjuk 150 millió forint értékben azt a terményt, akkor én ezt a számlámba úgy fogom leszámlázni, hogy ezt én 150 millió forintért értékesítettem, plusz az én hasznomat még rátéve, viszont én olyan számlát fogok kapni a tárolótól raktározó első ennek a láncba szereplő kereskedőtől, hogy ő is nekem le fog számlázni 150 millió forintos értékben terményt. És nem mondjuk adott esetben ennek a, mondjuk tegyük föl, hogy csak 1,5 millió forintos jutalékát fogja a számlába állítani. Most a 150 millió forintos számlában lévő áfa érték ugye annak a 25%-át fogja kitenni. Ez egy látszólag is mindenféle számítás nélkül látható, hogy ez egy jóval magasabb érték, mint a 1,5 millió forint ügynöki jutaléknak az áfája.
Jó, de a végén valakinek egyszer úgyis ki fogja állítani a 150 millióról is a számlát, tehát a végeredményben ugyanoda jutom.
Igen,
majd.
Csak a problémát nem az jelenti, hogy ki fogja kiállítani. Ha logikusan gondolkodunk, hogy a költségvetés mennyi áfa bevételre tartatna igényt, akkor teljesen igaz, hogy valakinek ebben az esetben, ugye, aki felém kiállította, mint a láncban harmadikként szereplőnek termelő első felvásárló, második felvásárló, termékvásárlónak kiállították a számlát, akkor az a terményfölvásárló nem nekem állítaná ki a számlát, hanem a végső vevőnek állítaná ki, és ebben az esetben értelemszerűen a 150 millió plusz a haszna, vagy amennyi megállapodtak, annak az áfáját ő neki kellene befizet. És az, aki megvásárolta a legvégső esetben, az pedig levonhatná az áfát. A problémát azt jelenti, amikor ezt átminősíti az adóhatóság, arra hivatkozó, hogy ez színlelt ügylet, és én nem szereztem tulajdonjogot ezeken a közbensőleg megtörtént vásárlási tranzakciókban, hogy azt a számlát, amiben kiállították, hogy, vagy én kiállítottam adott esetben a következőnek a számlában lévő 150 millió forintról szóló számlában lévő áfát, azt minden további elfogadja, mert ugye azt mondja az áfa törvény, hogy aki másra áfát, nem pontosan így, másra áfát hárít át, és erről számlát állít ki, és az az ügylet valóságban megtörténő ügylet volt, és én állítottam ki, nem más állította ki fiktívan az én nevemben, akkor én köteles vagyok ezt az áfát megfizetni.
De a másik viszont, meg nem engedem
levonni. Amivel megkaptam a számlát, amiben nekem leszámlázták ezt az összeget vevőnek, amit én nekem fizetni kéne feléje, azt viszont azt mondja, hogy ez fiktív számla, mert hogy ezt a számlát nem lehetett volna kiállítani felém, mert ez nem valós ügyletet tartalmaz, mert én nem termékvásárló voltam, hanem egy ügynök voltam, és ebben lévő áfás számla, ez nem hitelt érlelő bizonylat, tehát nem engedi levonni a bejövő számlában lévő áfát. Fizetni köteles voltam, levonásom nincsen, ha nem levonható összegre megállapítja azt, hogy nekem ez adóhiány. És innentől kezdve ezt, ha láncba többen vesznek részt, akkor ezt minden egyes esetben mindenkinek meg tudja állapítani. Míg itt a egyszer megfizetendő áfával szemben a láncba lévő második, harmadiknál is beszedi ugyanazt az áfa összeget, mindegyiknél a jelenlegi jogszabályi környezetben ezt meg tudja állapítani, ha tudja bizonyítani az adóhatóság, hogy ez valóban színlelt ügylet volt, és ez egy ügynöki tevékenység volt. Az adóhatóság ezt szerintem nem tudja bizonyítani, csak állítja, csak hát erőpozícióban ő van, és amikor egy elsőfokú határozatban ilyet hoz, akkor nekem persze lehetőségem van majd másfokon ezt megváltoztatásra bírni az adóhatóságot, vagy ha ott sem sikerülök a bíróság elé vinni, csak ezzel már a vállalkozást tönkretettem, mire ezt adott esetben, ha sikerül, be tudom bizonyítani, hogy én valóban a saját nevemben és a saját javamra vásároltam ezeket a terményeket.
Hamarosan folytatódik az Adóinfo, az Inforádió adózási magazinja. Önök Zara Lászlót, az Adótanácsadók Egyesületének elnökét hallották.